Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Ma is a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Egyrészről szó lesz a hazai kiskereskedelmi üzletek forgalmáról, amely még az inflációt kiszűrve is jelentősen bővült még tavasz végén májusban. Aztán autópiaccal is foglalkozunk, ugyanis a chipgyártás hiánya továbbra is fékezi az autóipart. És szó lesz a hazai, illetve európai asszály helyzetről is. Idehaza a nagy tavaly illetve a folyóink is már jelentős veszélyben vannak, ezt állítják a szakértők. Mindez tehát a következő percekben a Reggeli Monitor Extrában, tartsanak velünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A béremelések és a külföldieket csábító fesztiválok miatt tovább nőhet a kiskereskedelmi üzletek forgalma, ezt mondta a Magyar Bank Holding vezető elemzője. Májusban 12%-kal nőtt a boltok értékesítése éves alapon, miközben az üzletek árbevétele több mint 25%-kal ugrott. A nagy különbség egyértelműen a felfutó inflációból ered. Az élelmiszerüzletekben nőtt legkevésbé az értékesítés, mert ez a szegmens a járvány alatt is erős maradt. Szupán Gergelyt Némedi Kincső kérdezte.
Előző hónaphoz képest csak 0,1%-kal csökkent a forgalom. Ennek mi az oka, és annak, hogy viszont az előző évekhez képest egy folyamatos erős emelkedést tapasztalunk?
Igazából is azt lehet látni, hogy az előző hónapok forgalmát igen jelentősen megdobták egyszerű tényezők, így például az SZIA visszatérítésnek a hatása, ami már márciusi adatokban jelentkezett, illetve a Magyarországon bevezetett benzinárstopp, illetve más élelmiszerekre bevezetett árstoppok, amelyek jelentős mértékben vonzották Magyarországra a környező országok bevásárló turizmusát, tehát egy bevásárló turizmus is jelen volt Magyarországon. Itt ezek az átmeneti tényezők kicsikét enyhültek, és valószínűleg ennek köszönhető, hogy havi bázison, tehát előző hónaphoz képest egy minimális, tehát igazából statisztikailag elhanyagolható zsugorodás történt. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy egy évvel ezelőttihez képest a nyers adatok szerint inflációval kiigazítva is 12%-kal nőtt a kiskereskedelmi boltok forgalma. Itt, hogyha a árakat nézzük, tehát az összeárbevételt, akkor a növekedés meghaladta 25%-ot, tehát ez is jelzi, hogy milyen erőteljes az infláció a boltokban, tehát mintegy 14% ponttal magasabb a árbevétel növekedése, mint amennyivel nőtt a volumen.
Mondtad az SZIA visszatérítést, ez takarhatja azt is, hogy mondjuk ez a csökkenés, ami most elindult talán az előző hónaphoz képest, tovább fog csökkenni, vagy pont, hogy nem fog csökkenni, mert azért ezek állandóak. Most már az SZIA visszatérítés, sőt, most egy újabb, bár kismértékű, de újabb nyugdíjemelés is várható.
Inkább annak következtében várunk növekedést, hogy annak ellenére, hogy nagyon magas az infláció, a bérnövekedés tartósan bőven meghaladja az inflációt. Tehát a reálbérek meg az év hátra levő részében is növekednek, tehát ez még tovább javíthatja a kiskereskedelmi forgalmat, tehát újra a növekedési pályára állíthatja havi bázison, tehát éves alapon jelentős lesz a növekedés, mert bázis hatásokra hogy számolni kell, mert ugye a tavalyi évben még részlegesen a járvány elleni korlátozások is némileg korlátozták a vásárlási lehetőségeket. Ugyanakkor, ami még hozzájárulhat a növekedéshez, az egy külső tényező, mégpedig az idegenforgalom tartós helyreállása. Most az utóbbi időben azt látjuk, hogy miután Európa szerte teljes mértékben feloldották a korlátozásokat, nagyon erőteljesen megnőtt az utazási kedv, tehát az idegen forgalomban elég jelentős helyreállás történik, és ez javíthatja a boltok forgalmát, illetve még kismértékben az is javíthat, hogy idén megrendezésre kerülnek olyan nagy fesztiválok, amik az elmúlt években ugye a korlátozások miatt elhalasztottak, és ezek a nagy fesztiválok is sok külföldit vonzanak, amelyek szintén részben a kiskereskedelemben költhetik el a pénzüket, tehát kiskereskedemben vásárolhatnak maguknak ennivalót. Tehát ezek még hozzájárulhatnak a növekedéshez, mint ahogy a tartós reálbér növekedés is. Tehát összességében arra számítunk, hogy újra növekedési pályára áll, bár némi bizonytalanságot okoz, hogy június elejétől szűrték ki a külföldi autósokat a hazai benzinkutak kedvezményes ársapkájából. Tehát ugye most már csak magyar rendszámú autók, a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezésű autókkal lehet benzinkutaknál vásárolni. Emiatt a benzinturizmus már érdemben visszaeshetett a következő hónapokban, tehát a júniustól kezdve, és emiatt már nem fog olyan kiemelkedő növekedést mutatni az üzemanyagforgalom, bár a tranzitforgalom a tavalyhoz képest, amikor még részlegesen korlátozások voltak Európában, mindenképpen magasabb lesz. Tehát a tranzitforgalom azért még magasan tartja a növekedési ütemet, de ez az úgynevezett benzinturizmus már megszűnhet, és ez egy átmeneti visszaesést még akár okozhat a következő hónapokban.
A turizmus egyébként most így a nyár alakulása során melyik szegmensben jelenthet növekedést? Meghatározható-e, hogy mondjuk akkor akik jönnek ide fesztiválozni, azok élelmiszert fognak inkább vásárolni, és ott növekszik a forgalom, vagy mondjuk textilárut?
Igazából ami nagyon fontos lenne, az a távol-keleti turizmus helyreállása, hiszen általában a kínai meg a távol-keleti turisták azok, amelyek megjelentek nagy mennyiségben a Váci úton, a Fashion Street-en, tehát ugye amelyek az ottani luxus divatmárkáknak a forgalmát bővítette. Itt még azért helyreállás még várat magára, de helyreállás az fokozatosan folytatódik, de szót kell ejteni azokra a turistákra is, akik Európába jönnek, és még nem kifejezetten a fesztiválra. Itt is megjelenhet azért egy-egy vásárló, illetve a tengeren túlról Amerikából érkező turisták is fellendíthetik a forgalmat. Tehát összességben nehéz meghatározni, hogy ezek pontosan hol vásárolnak, hiszen vannak külföldi turisták, akik mondjuk pont a Balatonra jönnek, és ott legfeljebb csak a helyi élelmiszerboltba térnek be. De ettől függetlenül összességében ez még mozgásban tarthatja a kiskereskedelmi szektort a következő hónapokban is.
Egyébként mi az oka annak, hogy 9,5%-kal nőtt a nem élelmiszer kiskereskedelmi üzletek forgalma, míg az élelmiszeri 3%-kal?
Ennek igazából az az oka, hogy ugye a Covid alatt is, tehát a járvány alatt is élelmiszert kellett vásárolnunk. Tehát élelmiszerre mindig kell költeni, azért ott visszaesés sem volt. Tehát a járvány időszak alatt ráadásul még ez a szegmens egy kicsikét jobban bővült, mint a többi szegmens, hiszen ugye a kieső vendéglátói forgalmat is az emberek otthon étkezik. Pótolták, amikor karantén időszak alatt ugye nem tudtunk kimozdulni, nem tudtunk elmenni szórakozóhelyre, bárokba, kávézókba, éttermekbe, menzára és így tovább. Tehát ezeket akkor nyilván otthonra vásároltuk meg, ezeket a házon kívüli étkezésben elfogyasztott ételeket. Viszont amióta visszatért az élet, azóta nyilvánvaló, hogy meglódult a vendéglátás forgalma is, így kevesebbet kell otthonra vásárolni élelmiszert. Tehát igazából itt nincsen más, egy prózai okok vannak emögött. Viszont a nem élelmiszer forgalom bővülés az két oknak köszönhető. Egyik az, hogy egy évvel ezelőtt még azért részleges korlátozások mindig voltak a Covid ellen, miközben ugye felhalmozódott egy hatalmas mennyiségű kielégítetlen igény, illetve úgymond elhalasztott fogyasztás, és ezek is szerepelnek most a számokban. Tehát itt például a használt cikk üzletekben 54%-os növekedés volt, a textil ruházat üzletekben 35. Hozzá kell azonban tenni, hogy például az utóbbi szektorban még mindig nem ért el a pandémia előtti szintet a forgalom, de mindenképpen már a kilábalást mutatja. Itt igazából azt lehet kiemelni, hogy elsősorban az elhalasztott fogyasztás, illetve bázis hatások, ami miatt ilyen jelentős a növekedés.
A Magyar Bank Holding vezető elemzőjét, Szuppán Gergelyt hallották az elmúlt percekben.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A házon belüli félvezető és csípgyártás segíthetne az autógyárakon, ezt mondta a Concord privátbanki üzletfejlesztési igazgatója. Nagy Bertalan hozzátette, idehaza 5-10%-kal kevesebb autót értékesíthetnek idén a súlyos ellátási problémák miatt. Emellett a 3-6 hónapos kiszállítási idő helyett már több mint egy évet kell várniuk a vásárlóknak, hogy autójukhoz jussanak. Nagy Bertalannal Némedi Kincső beszélgetett.
A Tesla után most a Stellantis gyártósora is akadozik. Mi okozza a gyártási nehézségeket így az autópiacon jelenleg?
Az autópiacon az elmúlt időszakban azért több olyan lépés és több olyan probléma is felmerült, amely miatt azért akadozhat a gyártás. Ez egyrészt nyilván az ukrán háborúból adódó ellátás láncbeli problémát. Másrészt azért az is problémát jelenthet, hogy ha bár gyártani sokat szeretnének a céget, a chip gyártás még mindig nem állt helyre, és ezáltal igazából úgy tűnik, hogy 2022 sem lesz egy teljes év, nem tud teljes kapacitással menni a gyártósor. Másrészt azért az is látszik, hogy jelenlegi árfolyamok mellett azért már az emberek elkezdtek izgulni azon, hogy inkább a megtakarításaikat próbálják növelni. Cégek ilyen kamatok mellett adott esetben elkezdik azt árazni, hogy mi van, hogyha válság lesz. Ezáltal elkezdik csökkenteni a beruházásaikat, elnapolják adott esetben az autók cseréjét, és hát ezáltal gyakorlatilag az autógyártóknak két dologgal is szembe kell nézni. Egy, hogy nem tudnak igazából eleget gyártani, másrésztről pedig ugye a kereslet is nagy valószínűséggel a következő egy-két évben, ha elmélyül a recesszió, akkor ugye ezzel is számolniuk kell. Nyilván ezt azért nekik előre kell árazniuk, hogy milyen kapacitás mérték kell majd ahhoz, hogy kiszolgálják az igényeket. Hogyha megnézzük, akkor nyilván egy euró-dollár árfolyam, melyben elég sokat erősödött a dollár, is lehet probléma nekik, hogyha például a beszerzést nézzük, nyilván ez is meg tud drágulni, és hát azzal is számolni kell, hogy ha az infláció nő, akkor bizony a bérinflációval is számolniuk kell. Ebben az esetben pedig ugye akár kisebb sztrájkok, vagy ugye olyan béregyeztetések kellenek, amelyek szintén megdrágíthatják, növelhetik úgymond az ő költségeiket.
Mennyivel kevesebb autó kerülhet most így idén piacra emiatt?
Nagyon nehéz megmondani. A magyar számok esetében tudnék arányokat mondani. Itt azért úgy tűnik, hogy a Covid-dal terhelt és a csiphiánnyal terhelt időszakhoz képest is akár egy 5-10%-kal kevesebb autót értékesíthetnek. Itt ez azt jelentheti, hogy az új autóértékesítés elképzelhető, hogy a 100 000-es darabszámot fogja csak elérni az idei évben a magyar piacon.
A gyártási nehézségek miatt elkerülhetetlen egy olyan folyamat, hogy nőjön a kiszállítási idő. Mennyivel nőtt, vagy mennyi jelenleg?
Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban már láthattuk nagyjából a csúcsokat itt a szállítási idő eltolódásában, tehát amikor azt mondjuk, hogy 1-1.5 évre lehetett autót rendelni, ezzel nagyjából elértük a csúcsot. Most azért csökkenni fog valamelyest a kereslet is, ezáltal valamelyest normalizálódhat majd a rendeléseknek az időtávja. Itt én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy 1/2 éves időtávot elérnek, akkor az amúgy alapvetően egy normális kiszállítás lesz. Bár tudom, hogy a legjobb időszakban 2-3 hónapra is lehetett azért autót rendelni, ettől azért valószínűleg messze vagyunk. Mondom, egyrészt a chip hiány miatt is, másrészt azért más alkatrészekkel is gond lehet. Amivel érdemes még számolni, hogy ahogy említettem, ha kicsit visszaesik a kereslet, hogyha egy recesszióval számolnak a cégek, akkor ez különösen nehéz lesz, amikor látják, hogy 2035-re ugye át kéne állniuk az elektromos autókra. Itt ugye a kutatásfejlesztés oldalon a költségek nagyon megnőhetnek emiatt, amit ugye lehet, hogy be tudnak majd szedni, és profitabilis maradhat a cég, de az is lehet, hogy bizony ezt el kell tolniuk időben, és mondjuk nem 10, hanem akár 15 év lesz a megtérülési ideje. Most mondtam csak egy számot, nyilván azért az autóiparban ez egy-egy ilyen nagy beruházás, egy-egy új gyártósor felállítása, akár ennél is több idő lehet.
Több autógyártó cég is azt látja megoldásnak a gyártás fellendítéséhez, hogy házon belüli félvezetőt és csippet gyártson. Ez megoldható lehet?
Idővel mindenképp. Ugye alapvetően azért az autóipart az jellemezte, hogy nagyon sok mindent saját maguk csináltak. Aztán a 90-es, 2000-es években áttértek arra, hogy szinte mindent kiszerveztek, és úgymond külső beszállítókat folyamatosan versenyeztetve tőlük rendelték az alkatrészeket. Azért az elmúlt időszakban például a Covid lezárások miatt, vagy akár most például a chiphiány miatt, a háborús helyzet miatt, azért látszik, hogy bizonyos alapanyagok, bizonyos termékeknek, itt leginkább olyan alkatrészekre gondolok, mint például akár csipek, látszik, hogy egy hátrányt jelent az, hogyha nem tudják ők szabályozni azt, hogy milyen ütemben gyártsanak, hogy mikorra érkezzenek meg az alkatrészek, hiszen ugye ez az egész iparág just-in-time rendszerben működik. Ha egy alkatrész is hiányzik, ha egy fázison is nem tud tovább lépni az autó a gyártásba, akkor gyakorlatilag az egész sor áll meg, és hát ebből adódik az, hogy tényleg az átlagos 3-6 hónapos szállítási idő akár így 1-1.5 évre is eltolódik.
A Concord Privátbanki üzletfejlesztési igazgatóját Nagy Bertalant hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nem csak Olaszországban, hanem idehaza is rendkívül súlyos az aszályhelyzet, állítják a szakértők. A Velencei tó például továbbra is kritikus állapotban van. A Duna és a Tisza medrében nagyságrendekkel több víznek kellene lennie, mint amennyi jelenleg van. A Dunántúli patakok és vízfolyások többsége pedig már szárazon áll. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke azt mondta, mintegy 40 millió köbméter víz hiányzik a magyarországi halastavakból. Annak ellenére, hogy az utóbbi 10 10 évben a klímaváltozás már kézzelfogható problémákat okozott, továbbra sincs Magyarország felkészülve a víz tározására, ami katasztrofális biológiai következményekkel jár. Lévai Ferencet Szabó Zsanett kérdezte.
Olaszországban rendkívüli aszálypusztít, ugye több hírportál is lehozta. Mi a helyzet Magyarországon? Mennyire súlyos idehaza az aszálykár a folyókat és a tavakat illetően?
Rendkívül. Azt kell mondjuk, hogy nagy tavaink és folyóik vize közel nem optimális szintű. A legrosszabb állapotban a velencei tó van, mintegy 80 cm-es, tehát ott igazi problémát jelent az, hogy a környékén se látszik semmiféle vízpótlási lehetőség. A Balaton meglehetősen jó állapotban van, tehát ott a vízszint, ha évszaknak megfelelő, hogy icipicivel kevesebb, engedni nem lehet, de arra jó, hogy a vízszintet tartsa. A Duna-Tisza pedig sajnos a medrében van, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban még a Alpoki, illetve a Kárpáti óvadásokból víznek kéne lennie a medrekbe, sokkal többnek, mint amennyi van. Elmaradtak a tavaszi hatalmas nagy zöld árak, elmaradt a téli csapadék, és az egész ország szenved attól, hogy a Dunántúli patakok és kisebb vízfolyások tömkelege már szárazon áll, képtelnek vagyunk a halastavakat föltölteni. Mintegy 40 millió köbméter víz hiányzik a magyarországi halastavakból, és csak azok vannak viszonylag jobb állapotban, akik a már kiépített és meglévő régi öntöző rendszerekből, a nyugati-keleti főcsatornából kapják a vizet. Az olaszországi aszály nem meglepetés, várható volt, és Magyarországon sincs semmi garancia arra, hogy a jövőben nem fog ismétlődni ez az állapot. Nem tudjuk tározni a vizeinket. Nem készültünk föl erre, tacára annak, hogy a klímajelentések mintegy 30 éve drasztikus változásokat sugallnak, az utolsó 10 év pedig már kézzelfogható problémákat okozott. És hát most ott tartunk, hogy vízelvezetésben Magyarország kitűnő állapotú, rengeteg vizet el tudunk vezetni, de megtartani bizony nagyon-nagyon keveset.
Milyen következményei vannak, tekintve például az élővilágot?
Nézze, a legnagyobb megszenvedője az egésznek az, amit nem látunk, mert a termelés kiesések, a termés kiesések és a hasonló területi katasztrófával járó anyagi veszteségek is megszámlálhatatlanul nagyok, de amit az ökológia szenved el, azt ki se lehet mondani. Az ökoszisztéma az katasztrofális állapotban van, egy másfél méteres vízborításban háromszor-négyszer annyi élőlény él, mint egy 60-70 cm-es vízborításban. A legnagyobb problémát az jelenti, például a halastavak szempontjából, hogy bizony azokban a hatalmas 45-60 hektáros tavakban, amelyekben a haltermelés folyik a Dunántúl egy részén, ott a tó közepén a 40 centis vízbe lábbal a gém és minden vízimadár, és pusztítja meg magad halálományt. A hal élettere teljes mértékben leszűkül, de nem csak a halaki, teknős békák, az összes vízhez kötött életű állat pontosan úgy megszenvedi a 30 fokra fölmelegedő hőmérsékletű vizeket, ahol az oxigén hiány már. Oxigén már minimális mennyiségben van jelen. Szenvedünk, és azt kell mondjam, hogy a velencei tó kiszárad, az hihetetlen, vagy ilyen szinten pusztul le benne a víz, az hihetetlen, hogy kárt fog okozni. Nem is tudom megmondani, hogy hirtelen mi lenne a fontosabb. Az, hogy már tegnap elkezdjünk gondolkodni a tennivalókon, vagy az, hogy nézzük meg és vessünk számot azzal, hogy mit lehetne a leggyorsabban megcsinálni. Olyan szinten lekanalizáltuk a vizeinket, lemélyítettük a vizeinket, az elvezetésre rendezkedtünk be, ami szinte lehetetlen teszi a vízvisszatartást. Csak mondok egy példát, a Duna teljes szakaszán Németország, Ausztria, Szlovákia, alattunk Szerbia és Románia belépcsőzte a Dunát, óriás tározókat létesített, vízi erőművek működnek rajtuk. Magyarország az egyetlen kivétel, aki ezt az egyébként kézzel foghatóan és mindenféle természetvédelmi magyarázkodással szembeni rendkívül hasznosságú gátrendszert nem építette meg. A magyar Duna szakasz ma is mélyül, aki a Gellért egy lábánál áll és lenéz a Dunára, az 7-8 méter mélyen látja a Duna medrét. Magyarország legnagyobb problémáját ma a kiszámíthatatlan vízellátás, a rendkívül kevés csapadék, és az ország ma már ivóvízellátásit veszélyeztető, a rendkívül asszály okozza. Azonnal el kell kezdeni azokat a gondolkodásokat, intézkedéseket, amelyeket a meglévő rendszerekbe tudnánk csinálni. Mindaz a természeti érték megőrzés és fenntarthatóság, amit a víz jelent. 4,5 millió hektár szántónk van, és nincs annyi élet a 4,5 millió hektár szántón, mint amennyi élet van a szó szoros értelmében 26 ezer hektár halastavon. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a meglévő tározókat, a halastavakat. Mindenütt, ahol vizet lehet tartalékolni, hogy amikor víz van, a lehető legtovább tartsuk ott. Ne engedjük kifutni, ne engedjük el. Az a veszély, hogy itt bármikor belvíz lesz ebben az országban mostanában, klimatikus szempontok miatt teljesen kizárt. Egy-egy árvíz jöhet, egy-egy magasabb vízállás jöhet, egy-egy területen kialakulhatnak extrém csapadékviszonyok, de hogy az ország egészen szomjúzik, az teljesen biztos, és hát a világ, a legnagyobb luxusának tartom azt a világnak, hogy egy vízben gazdag ország nem tudja a víz készleteit okosan és észszerűen használni.
Milyen eszközökkel és milyen módon lehetne gyakorlatilag megoldani ezeket a problémákat, vagy legalábbis redukálni? Viszont mi történik akkor, ha ez így megy tovább, ez a tendencia, tehát nem történik jelentős változás a dolgokban?
Nem tudom elképzelni. Ilyet csak öngyilkos nemzet csinál. Nem tudom elképzelni. Ezen változtatni kell. A fejlődés és bármiféle élet nincs víz nélkül. Nincs. Olyan nincs, hogy nincs víz. Ahol nincs víz, ott az életnek el kell tűnnie. Az alkalmai vizeket ivóvíz szempontja, ivóvíz felhasználásra kiszivattyúzzuk magunk alól. Aztán vissza meg nem kerül semmi, mert felülről bemosódó csapadék nincs. Csökkenni fog a rétegvíz, a karszvíz, és azok a vízadó rétegek, amelyek alattunk vannak, és amelyek ma a városaink is 10 millió ember ivóvíz ellátását szolgálják. Ez az egyik. A másik, mindig kevesebb víz van, annál többen, annál jobban elszennyezzük a vizeket, hiszen az élet maga, a mai modern élet azzal jár, hogy bárhol, ha tetszik, hanem a toalettekkel, a fürdéssel, a samponokkal és millió más egyébként teljesen kétköznapi és a normális élethez tartozó kegyés egyszerre szennyezzük a vizeinket. Nem mindegy, hogy 100 liternyi vízbe oldódik, ez fölbe, vagy 15-be, vagy 20-ba. Fontos lenne az is, hogy a szemléletmódunkon változtassunk. Nem kell annyi sampont, szappant és mindenféle más kemikáliát használnunk. Amit mi használunk, annak a 15%-a is bőségesen elég lenne arra, hogy azt, amit el szeretnénk távolítani a bőrünkről, azt eltávolítsa. Át kéne alakítani a gondolkodásmódunkat arra, hogy ez a kincs, ez a vízkincs, ez véges. És ennek a végét most mutatják, kopogtat az ajtón, hogy baj lesz. Baj lesz. És nem hiszem, hogy a pázsitot például azzal kéne locsolni, amit az ivóvízből állítunk elő irgalmatlan költségekkel. A közműveink elöregedtek. Nagyon sok vizet elveszítünk azzal, hogy a közműhálózatok, a vízvezető hálózatok, azok bizony nem maiak. 30-40 éves öreg hálózataink vannak. Olyan komplex gondolkodás kellene a víz kérdésébe, ami messze túlmutat azon, hogy a halastavak vagy a szántóföldek kapnak elég vizet. Ez az élet lényegét érintő kérdés, és nem a komfortzónánkat zavarja csak, hogy most meleg van. Hát én nagyon bízom abba, és hiszek abba, hogy át fog fordulni arra a figyelme az ország vezetőinek, hogy igen, a víz nélküli élet az illúzió, és van előttünk példa. Mi történik ott, ahol eltűnik a víz, és mi történik ott, ahol vízhiány alakul ki? Menekülés, az élet lehetőségek beszűkülése, és a lehetetlenülése az életnek. Én nem hiszem, hogy Magyarország ilyen sorsra tudna jutni, de hogy át kell gondolnunk mind a vízzel kapcsolatos, mi pedig az egyéni életstratégiánkat a víz szempontjából, azt teljesen biztosnak érzem.
A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökét, Lévai Ferencet hallották az elmúlt percekben. És ennyi fért bele mára, én köszönöm a figyelmet, a szerkesztőt, Andor Tóth Annát hallották. Pillanatokon belül Nagy Károly mondja majd a legfrissebb híreket. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.